Következnek a Klubrádió hírei.
3 óra, tegnap is drágult és holnap is emelkedik az üzemanyagok ára, ma nincs változás. Informális tárgyalásokra utazik az amerikai fővárosban a magyar delegáció vezetője az új nemzetközi hitelmegállapodás ügyében. 14-jel bővülhet a bejegyzett egyházak köre. Viszonylag enyhe idő lesz holnap is, délután 6 fokra számíthatunk. Jó napot kívánok, Báder Tamás vagyok. Újabb történelmi csúcsot ér el az üzemanyagok ára. Szerdától 6-6 forinttal kell többet fizetni a benzinért és a gázolajért. A változással a 95-ös átlagos ára 412-414 forint, míg a dízelé 433 forint lesz. Legutóbb, az új év első napján az áfa emelés miatt volt drágulás a kutaknál, akkor 6, illetve 7 forinttal, így csak ezen a héten legalább 12 forinttal növekednek az árak a hazai üzemanyagoknál. Jövő szerdán utazik Washingtonba Fellegi Tamás tárca nélküli miniszter, hogy nem hivatalos egyeztetéseket kezdjen a Nemzetközi Valuta Alaptól, tudta meg az Index. Hasonló informális tárgyalás félbehagyva utazott haza az IMF delegáció még december közepén. Arról semmit sem lehet tudni, ugyanakkor mikor válhat hivatalossá az egyezkedés a készenléti hitelkeretről. Londoni szakértők szerint, ha lesz is alkú, legkorábban tavasszal vagy a nyár elején várható majd. Nem számítanak összetűzésre, rendbontásra az esti kormányellenes civil demonstráció szervező, illetve a csatlakozó szervezetek. A megmozdulás koordinálását vállaló Szolidaritás Mozgalom társelnöke a Klubrádióban azt mondta, a rendőrség várhatóan elkülöníti a megmozdulást érkezőket attól a pár szélsőségestől, akik ugyancsak az interneten szerveznek ellentüntetést. Hasonlóan nyilatkozott a rendezvényhez csatlakozó 4K mozgalom koordinátora is. Az FN24 értesülése szerint akár alagúton is elhagyhatják az operaházat az állami vezetők, ha a biztonsági főnök úgy rendelkezik. A 250 méter hosszú részben föld alatti járat a Nagymező utcába vezet, és az első 25 méter föld alatti szakasz. Ezt még soha nem használták menekítésre, de az FN24 szerint a terror elhárítása múlt héten időszakos gondozásba vette. Az új alkotmány hatályba lépését köszöntő esti operaházi gálára egyébként vélhetően a Deák tér irányából érkeznek majd a kormánytagok és az állami méltóságok. A demonstráció helyszínét az operaház mellett az Oktogon irányából lehet csak megközelíteni. Ezekben a percekben, vagyis délután 3-tól kezdi lezárni a rendőrség az Andrássy utat, a Bajcsy-Zsilinszky út és az Oktogon között az előzetes közlések alapján. Este 6 után a kisföld alatti valószínűleg nem áll meg az operaházi megállónál. A 105-ös buszok a Podmaniszki utcán kerülhetnek. Fennakadás lehet még a 70-es és a 78-as trolik közlekedésében is a demonstráció ideje alatt. Brüsszelnek és Magyarországnak is érdeke az Orbán Viktorral szembeni fellépés, erre hívja fel a figyelmet a demokratikus ellenzék több tagja. A mások mellett Temszki Gábor, Korlát György, Magyar Bálint és Rajt László által is aláírt közleményből kiderül, hogy Magyarországon megszűnt a nyugati értelemben vett liberális demokrácia, a hatalmi ágak szétválasztása pedig formálissá vált. Az aláírók, egykori rendszerváltók úgy vélik, az Európai Unió túlélésének is záloga, amikor a pénzügyi mellett olyan válságjelenségek ellen is védekeznek, amely a közösség széteséséhez vezethet. A közlemény szerint Európa csak akkor segít a magyar demokrácián, ha erről tömegtámogatással rendelkező politikai összefogás születik. Mint hozzáteszik, az összefogás mértéke, támogatottsága döntheti majd el, milyen eszközök állnak a demokrácia, a jogállam helyreállítóinak rendelkezésére. Várhatóan kibővítik a bejegyzett egyházak körét, az Origo információja alapján újabb 12-14-jel nőhet a hivatalosan elismert közösségek köre. A kormány nemzetközi és társadalmi nyomásnak engedve döntheti tavasszal, miután nemrég új törvényt is elfogadtak, mert az Alkotmánybíróság megsemmisítette az előző, mindössze néhány hónapot megélt jogszabályt. Az internetes portál úgy tudja, hogy most jó esélyek vannak például a metodistáknak, az anglikánoknak és a krisna tudatúaknak is. Enyhe szeles idő lesz, délután 6 fok körüli hőmérséklettel, csapadék nagyobb mennyiségben nem valószínű, holnap hajnalban délnyugaton lehet nagyobb eső, holnap is marad még a változékony, de továbbra is enyhe időjárás. Friss hírek időjárás jelentése legközelebb 3:30-kor a Klub Rádióban.
Klub Rádió. Tények, vélemények. Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsora. A mikrofonnál Törtei Takács Kriszta.
Az év első szolidaritásában, vagyis érdekvédelmi műsorában két vendégem lesz, mégpedig Pataki Péter, a Magyar Szakszervezetek Országos Szövetségének elnöke, és Gaskó István, a Liga Szakszervezetek elnöke. És nem mondom, hogy egy témáról fogunk beszélgetni, mert nagyon sok témánk lesz. Kérdezni fogom őket a szakszervezetek és érdekképviseletek szerepéről, az Országos Érdekegyeztető Tanács megszűnéséről, szó lesz a munkatörvénykönyvéről, a tavalyi demonstrációkról, a minimálbérről, vagyis arra vagyok kíváncsi, hogy hogyan értékelik ők az elmúlt évet, és milyen kilátások vannak idénre. Úgyhogy érdemes lesz velünk tartani. Már is kezdünk.
Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsora.
Köszöntöm a Szolidaritás.hu vendégeit, névsor szerint Gaskó Istvánt, a Liga Szakszervezetek Konfederáció, illetve a Vasúti Dolgozók Szabad Szakszervezete elnökét. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
És Pataki Pétert, a Magyar Szakszervezetek Országos Szövetségének elnökét. Önnek is jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Megvallom őszintén, hogy amikor én a fejembe vettem, hogy önöket, kettőjüket leültetem, hát kaptam hideget, meleget, tehát volt, aki azt mondta, hogy kikéri magának, hogy miért pont önöket, volt, aki azt mondta, hogy ezek már lepaktáltak, tehát nem is akarom ragozni, de azt gondolom, hogy azért ez megadja a történet alaphangulatát. Ugye a munkatörvénykönyvéről van szó, és induljunk el a KH-tól, hogy aláírt végül is az MSZOS nevében Pataki Péter is aláírta azt, amit Gaskó Istvánék aláírtak, és akkor rögtön elkezdődött itt egy, hát egy elég furcsa megosztottság, de hogyha ezt megfordítom, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy azt gondolom, hogy a kormány nagyon jól végezte a dolgát, mert végül is a szakszervezetek nem csak jogfosztottabbak lettek 2011-ben, hanem megosztottak is, megosztottabbak is. Pataki Péter.
Én azt gondolom, hogy két megközelítése van a dolognak. Egyrészt, hogy a szakszervezetek hogyan szerveződnek Magyarországon, mennyire megosztottak, mennyire együttműködőek, ez időről időre változott, a megosztottság az európai összehasonlításban is elég nagy. Ha a szervezeti megosztottságról beszélünk, sok szakszervezet van, sok tömörülés. Ennek sok oka van, nem érdemes ebbe szerintem most belemenni.
Sőt, annál is inkább, mert később szeretnék majd a reggeli gyorsban elhangzott beszélgetésből egy bejátszást beadni, amiről majd beszélgetünk, és ez is gyakorlatilag erről szól.
És nyilvánvaló, ez egy tipikusan olyan dolog, amit mindenki tud, hogy nem jó, hogy ennyire szétszerveződtek a szakszervezetek, mert szétforgácsolnák az erőforrásaikat. Ez egy dolog. A másik, hogy a mindenkori hatalom mindig is törekedett arra, pláne kiélezett helyzetekben, hogy ha lehet, akkor megossza a szakszervezeteket. Volt ez korábban is. Annyi a nagy különbség, hogy az elmúlt 20 évben volt egy olyan szervezeti keret, ez az érdekegyeztetés, érdekegyeztető tanács különböző neveken működött, ami azért mégiscsak mindig egy oldalon ültünk mindannyian, és legalábbis szakmai kérdésekben, komoly szakmai kérdésekben azért mindig is ki tudtunk alakítani közös véleményeket, közös álláspontot. Ez egyébként szerintem most is megvan, például az említett munkatörvénykönyvével kapcsolatban.
Nem bánta meg, hogy aláírta?
Meg kell mondanom, hogy...
Nagyon sok támadás.
Én engem nagyon sok támadás ért személy szerint, de egyrészt ott azt kell tisztázni, hogy mit írtunk alá, egyrészt. Másrészt, hogy mi az, ami a kormányzati kommunikációban elhangzott. Ez két különböző dolog. Mi aláírtunk egy olyan részmegállapodást, ami a munkatörvénykönyvének bizonyos passzusainak a módosításáról szólt. Ráadásul egy olyan folyamat végén, amiben volt tüntetés, demonstráció, egyeztetés, minden, ami alatt egyébként jelentősen változott az első változathoz képest a törvény szövege, a véglegeshez képest is, sőt, még olyan változás is volt, bocsánat, szeretném mondani még ezt, hogy amit most az utolsó napokban szavazott meg a parlament, és nagyon lényeges dolog volt, hogy korábbi munkatörvénykönyv módosítási előterjesztés volt például törvényben, amit kivettek éppen ezeknek a megállapodásoknak a nyomán. Tehát én azt gondolom, hogy ezt a részmegállapodást alá kellett írni, és soha nem mondtuk azt, hogy mi az egész munkatörvénykönyvével, vagy bármilyen egész kormányprogrammal egyetértettünk, és abban állapodtunk volna meg.
Gaskó úr, szeretném a szóhoz jutni. Ön is úgy
én
gondolja, is hogy ez csak részmegállapodás? Tehát, hogy ez nem a munkatörvénykönyvének a feltételek nélkül elfogadása?
Persze, hát voltak a munkatörvénykönyvnek olyan elemei, amelyekről szó se volt a tárgyalóasztalnál. Tehát akkor nem lehet azt mondani, hogy minden elemében megállapodtunk a munkatörvénykönyvének, de lényeges elemeit igen az asztalra tettük, és azokat végigtárgyaltuk, volt, amiben kénytelenek voltunk beletörődni, egy picit megszépítettük, mint például a kötelező túlóra, 300-at akartak, aztán sikerült lenyomni 250-re a törvény szerinti szintet, de szeretnék én is reagálni arra a kérdésre, amit az elején tett föl, és a Pataki Péter szerintem megfelelően reagált rá, csak egy picit szeretném finomítani. Sose voltak egységesek a magyar szakszervezetek, bár ugye ezt a Péter is elmondta. Azt a látszatot kár kelteni, hogy micsoda klassz, egy tömbös szakszervezeti mozgalom volt Magyarország az elmúlt 20 évben, és most jött egy gonosz kormány, és azt meg felszámolta. Hát minden kormány gonosz egyébként.
Hát azért kormány... vannak fokozatai, én pont hát, azt gondolom, legalábbis nekem itt
egy munkavállaló. Az előző kormány úgy csinált, mintha beszélgetett volna velünk, tárgyalt volna, aztán semmilyen tartalma nem volt a beszélgetésnek.
De most azt sérelmezik legjobban, hogy még nem is beszélgetnek.
De bocsánat, muszáj elmondanom, vagy nem, nincs rá idő. Tehát azok, akik nem írták alá a munkatörvénykönyvnek ezt a...
Akiket nem hívtak meg.
Akiket nem hívtak igen, meg, és nem írták igen. alá. Azok közül van egy nagyon jelentős szervezet, amelyik nyilatkozott mindjárt az aláírás követően, hogy bizony ők is belátják, hogy vannak benne súlyos kompromisszumok, amiket ők is elfogadtak volna, és persze hát nyilván mindenkinek a nézőpontjától persze függhet az, hogy hogy olvas el egy nyilatkozatot. Én úgy láttam, hogy azon kívül, hogy ő azt sérelmezik, hogy ők nem írhatták alá, mert nem voltak meghívva a tárgyalásra, egyébként minden elemét elfogadták a megállapodásnak.
A sajtóban most... én viszont azt olvastam, hogy önök, vagyis akik aláírták, csak azokról lehet beszélni, vagyis a szakszervezeti vezetők először a saját jogaikról egyeztek meg, hogy az volt a legfontosabb. De neki... Jó, de én ezt meg kellett kérdeznem, reagáljam nyugodtan. Kérdezzem
meg, de az a baj, hogy az újságírók mindig ilyen lényegtelen dolgokra...
Ne szígyük az újságírókat, én sem szídom a szakszervezeti vezetőket, egyezünk csak hát,
de azért mondhatok kritikát, nem?
Persze,
ön is mond
nem.
ránk, nyilván,
én
ön
nem
is mond ránk. Nem, szó sincs erről, ezt csak az újságírók találták ki, hosszú heteken át kizárólag.
De elértek valamit, ugye, ez tényszerű.
Bocsánat, hosszú, hagyj fejezzem be, jó? Tehát hosszú heteken át szóba se voltak a kollektív jogok, csak a munkavállalók egyéni jogai, juttatásaik a munkatörvénykönyvben, és a végén sőt, ebbe én úgy érzem, hogy a szakszetek picit már álszentek, nem mernek róla beszélni, miközben, hogyha mi elintézzük a mi sorsunkat, ahogy ön idézte, akkor elintézzük a szakszetek következő vezetői generációjának a sorsát is, hiszen erről volt szó, hogy lesz-e szakszet a jövőben, vagy nem. Most a gonosz emberek úgy állítják be, hogy a saját egzisztenciánkat mentettük, miközben a szakszerteket mentettük.
Én meg azt
mert
gondolom,
szakszert nélkül nem lesznek munkavállalói jogok sem a jövőben, ezért én nagyon komoly eredménynek tartom, hogy sikerült a szakszerteket állva tartani az Orbán kormány ideje alatt is.
Ugye Orbán Viktor büszke arra, hogy hatékonyabb és versenyképesebb lett ez az ország, ezt ki is fejtette néhány nappal ezelőtt. A hatékonyság akadálya akkor ezek szerint a munkavállalók voltak, ezt én így kérdezem, mert hogy előjogaik voltak ugye a munkavállalóknak, nem lehetett őket csak úgy kirúgni, nem lehetett, tehát egy csomó minden volt, ami eddig, illetve még a jelenleg is érvényben lévő munkatörvénykönyve szerint nekünk, munkavállalónknak jogunk volt.
Biztos, hogy csak a munkatörvénykönyvére gondolt a miniszterelnök, amikor ezt mondta? Szerintem 21 néhány sarkalatos törvényt hoztak az elmúlt hetekben, feltehetőleg ezekre is
gondolt. Én a saját álláspontomat közvetítem. Én úgy érzem, hogy ezt a csatát önök elvesztették, mert olyan helyzet elé állították önöket, hogy cinkosai lettek egy ilyen helyzetnek. És azt gondolom,
nagyon durva állítás, ne haragudjon.
Lehet majd megvédni.
De ez nem így van.
Azt gondolom, hogy ez egy igazi dilema, hogy most akkor tényleg a munkavállalók voltak a nemzeti hatékonyság útjában, és azzal, hogy lett egy ilyen munkatörvénykönyve, azzal most már akkor minden rendben van? Én kicsit megfordítva gondolom.
Én azt gondolom, hogy az egész dologgal az a baj a munkatörvénykönyvvel kapcsolatban, hogy alapvető hazugságokra épül a kommunikáció. És én most nagyon szétválasztanám, ha lehetne, de azok műsornak a keretei ezt nem engedik meg, hogy a munkatörvénykönyvével kapcsolatos kommunikációt és a tényleges szöveget, a kettőt össze kéne vetni majd egyszer. Most a tényleges alatt én azt mondom, ami végül is megszületett. Ami a hazugság ebben, az az, amit a miniszterelnök is hangoztatott, egyébként nem ő találta ki, ezt a szájába adták, de szívesen mondja, ezt már korábban olyan szereplők, mint például a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara zseniális elnöke már 3 évvel ezelőtt azt mondta, hogy a magyar vállalkozók, tehát a magyar gazdaság versenyképességének a munkatörvénykönyv a gátja, ami egy úgy marhaság, ahogy van, ha már itt tartunk, és beszéljünk magyarul. Semmiféle előjogaik a magyar munkavállalóknak nem voltak, ami a versenyképességet rontotta volna.
Nem, de voltak jogaik.
Bocsánat, jogaik most is vannak, és szeretném mondani azért majd, hogy egyszer majd egy hónap múlva, nagyon jó lenne ezt egyébként a klubrádióban tenni, mert azért ez mégiscsak egy fórum a szakszervezeteknek, és ez egy fontos dolog, hogy eddig itt legalább elmondhattuk a véleményünket. Nem tudom, hogy hol fogjuk
tudni. Én nem tudom ezt garantálni.
De én azt tudom mondani, azt viszont tudom mondani, hogy azért az nagyon jó lenne, hogyha egy hónap múlva, már amikor egy kicsit lehiggadnak a kedélyek, és a ténylegesen kihirdetett szöveg alapján megnéznénk.
Tehát akkor nincs jogvesztésünk?
Én nem azt mondtam, hogy nem romlott bizonyos tekintetben a munkavállalók jogi helyzete.
Bocsánat, egy nagyon fontos
elem. Teljes kiszolgáltatottságról nincsen szó, alapvető jogok megmaradtak, alapvető jogok megmaradtak, és hogy visszatérjek az eredeti kérdésre. Alapvető kérdés volt, hogy a szakszervezetek működését biztosítani kellett, mert anélkül meggyengített alapjogokkal valóban teljes mértékben magukra hagyottak lettek volna a munkavállalók, és bármit meg lehetett volna velük csinálni, így azért már nem.
Innen folytatjuk egy perc múlva.
Szolidaritás.hu.
Reklám. Van egy hely, ahol meghallgatnak, megértenek, kérdezhetnek és válaszolnak, ahol nem kell félnem, hogyha elmondom a véleményemet, ahol nem érzem magam egyedül. Ez a hely a Klubrádió, ahol hallgatók és műsorkészítők azonban csak együtt létezhetnek. Erre való a Hadd Szóljon Egyesület. Havi 1000 forint, hogy ne hallgasson el a Klubrádió, Hadd Szóljon.
Kedves hallgató! Önre is számít a Klubrádió. Legyen a Hadd Szóljon Egyesület pártoló tagja. Minden fontos részletről tájékoztatjuk a 437-6749-es telefonszámon, valamint a Klubrádió honlapján. Hadd szóljon!
Reklám hangzott el.
A lényeg. A Klubrádió krónikája minden hétköznap reggel, délben, délután és este. Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsora.
Az a furcsa helyzet alakult ki, hogy én a munkatörvénykönyvvel kapcsolatban itt állításokat tettem, és Pataki Péter és Gaskó István nekem estek, hogy ez nem is egészen ugyanis, itt a reklám alatt is mondták. Most Gaskó István azt mondta, hogy mindenképpen ő szeretné kezdeni, de azt nem magyarázzák meg nekem, hogy én jobb helyzetbe kerültem, nem, mint munkavállaló. Mert
a cinkosságról beszéljünk, jó? Mert ön nagyon keményen fogalmazott egy ilyen...
Hát mert aláírtak valamit, amitől én rosszabb helyzetbe kerültem, és én meg a szakszervezet ismeretekbe bízom.
És ha belegondol abban, hogy az Országos Érdekegyeztető Tanács megszüntetésével kapcsolatos törvényt nem tárgyalta meg a kormány velünk, igen, és úgy tolta be a parlamentbe, hogy kitalálta. Előtte az egykulcsos adórendszert szintén nem tárgyalta meg velünk. A sztrájk törvény módosítását nem tárgyalta meg velünk.
Nem is tudnak sztrájkolni.
Így van, de mondom, hogy miket nem tárgyalt meg velünk. A közalkalmazott...
De nem is iratták alá
magukat. Köztisztviselők, a kormánytisztviselők két hónapos indoklás nélküli felmondással kapcsolatos törvényt nem tárgyalták meg velünk, és mindent átvittek. Most az volt a kockázata a munkatörvénykönyv tárgyalás előtt a szakszetek és a munkavállalók kockázata, ha nem tárgyalunk azok, akiket meghív a kormány, akkor ugyanúgy betolja, mint az elmondott 8 másik törvény.
Vagyis két rossz közül az enyhébet választották.
Tehát a tárgyalás kármentés volt, nem cinkosság, ez mást jelent. Kármentés, és ráadásul én például úgy mentem oda a tárgyalásra, hogy a legfőbb döntéshozó testületünket előállítottuk, összeálltunk, és megkérdeztük, hogy menjünk-e olyan munkatörvénykönyv, ami most kivezetésre kerül, biztos, hogy nem lesz.
Bocsásson meg, de ön itt szíta az újságírókat, persze kötelességem megvédeni magunkat, de ne haragudjon, akkor miért nem ezt kommunikálták?
Hát ezt kommunikáljuk, csak ezt nem hallják
minden,
meg önök.
És nem, se egy olyan nyilatkozatot nem adták.
De alig azt mondta, hogy kármentés zajlott a tárgyalások alatt, sőt az aláírási sajtótájékoztatón én elmondtam pont ezekkel a szavakkal, hogy kármentés folyt, ebbe mentünk bele, és nem vagyok hurrá hangulatban.
Annyiban szeretnék ezt csatlakozni, hogy egyrészt ugye nyilvánvaló én is testületi felhatalmazással mentem el tárgyalni, egyikünk sem teheti azt meg, hogy magánemberként menjen el.
Persze, hát, ez logikus.
A funkciónkból következik.
Kettő, de viszont önök, bocsánat.
Kettő, szeretném mondani, azért tisztázzuk még egyszer. Nem írtuk alá a munkatörvénykönyvét.
Viszont...
Részmegállapodásokat kötöttünk, és az tény, hogy kihasználta a kommunikációs fölényét a kormány, a kormány szóvivői tájékoztatón olyanok hangzottak el, ami, ha elolvassa valaki a szöveget, tételesen nincs benne. Tehát itt nagyon össze lett keverve a dolog, és én értem ennek a politikai szándékát, abszolút értem. Azt a politikai szándékot is értettem, hogy ez amúgy is valóban nem túl egységes, eléggé megosztott szakszervezeti mozgalomba, még bele kell verni egy éket, ha lehet. Szerintem ez rajtunk múlik, hogy sikerült most hagyjuk, is, vagy nem hagyjuk. Nem biztos, hogy ez sikerült, mert azért mi folyamatosan egyébként
jó, akkor hogy
működünk együtt azokkal is, akik nincsenek ott, nem voltak éppen ott.
Pont ezt szerettem volna kérdezni. Ugye az ÉSZT, a SZEF, az Autonomok és az MSZOS ezt négyen, egy csomó mindenben közös állásfoglalást alakítottak ki, szakértőik összedolgoztak, tehát ezt így lehetett tudni, hogy ez egy ilyen négyes blokk, ebben egységesek. Azt szeretném kérdezni, hogy amikor önt meghívták erre a rész aláírására, nem tudom, hogy fogalmazza.
A tárgyalásra.
A tárgyalásra, de később hívták meg, tehát később kapcsolódott bele.
Egy tárgyalás.
Egy menet is, az is számít, az egy is. Szóval, hogy azt mondta, hogy az MSZOS-től kapott felhatalmazást, de az ÉSZ-től, a SZEF-től és az Autonomoktól informálisan kapott erre felhatalmazást, mert én azt érzékelem, hogy mintha bemerevedett volna most ez a nagyon jól együttműködő négyes, de remélem, hogy nem is, csak én látom így kívülről, mert
a történethez az tartozik hozzá, hogy természetesen, amikor ez a lehetőség felmerült, tehát az illetékes államtitkár megkeresett engem, hogy akkor bekapcsolódnék ebbe a dologba, akkor én nem válaszoltam neki azonnal, egyrészt a saját testületemtől felhatalmazást kellett kérni, másrészt én természetesen a három szervezet vezetőjével beszéltem. És nyilvánvalóan olyan fajta felhatalmazást nem is kaphattam, hogy nevükben helyettük tárgyaljak. De az világos volt, hogy amit képviseltem ezeken a tárgyalásokon, az nem jelentett más szakmailag, mint amit mi például négyen közösen leírtunk. És átadtuk egyébként a kormánynak.
De nem volt velük
tehát ez, de egyébként folyamatos kapcsolatban voltunk, a mai napig folyamatos kapcsolatban vagyunk, és hogy csak egyet mondjak az együttműködésre, ugye a legutóbbi demonstráció, ami ugye a tisztességes köz szféráért volt, és az állampolgárok érdekében a tisztességes köz szolgáltatásokért, azt ugye közösen szerveztük, sőt, ott öt szakszervezeti konfederáció még a Liga is bekapcsolódott.
Igen, arról majd beszélgetjük.
Hát én azt gondolom, hogy, és egyébként napi kapcsolatban vagyunk ügyekkel, itt van a bérkompenzációs ügy, egyebek előttünk, erről folyamatosan együtt működünk. Tehát én azt gondolom, hogy valóban megpróbáltak erősen éket verni, nem volt egy kellemetlen, nekem személy szerint egy nagyon kellemetlen időszakon volt ez nyilvánvaló, de a cél az az, hogy a munkavállalókat megvédjük és együttműködjünk, és szerintem ez így is lesz a jövőben.
Mennyire hozta össze a Ligát meg az MSZOSZ-t ez a közös aláírás, Gaskó úr? Mert szerintem voltak azért feszültségek.
Szerintem észszerű megoldás volt ez a
dolog. Egy lépéssel közelebb vannak egymáshoz?
Gyakorlatilag az MSZOSZ-szel azon kívül, hogy itt politikai motivációk munkálnak a háttérbe, különösen az előző ciklusban, egyéb problémáink nem voltak. Persze ez egy elég súlyos zavaró tényező lehetett. Én úgy gondolom, hogy az MSZOSZ és a Liga között szakmai alapon nagy feszültségek nem munkálnak.
Én is azt gondolom, hogy, és erre mondtam azt, hogy az érdekegyeztetés, amikor még formálisan működött, de azóta is, amikor egy-egy ügyben szakmailag kell valamit mondanunk, legyen ez a egyébként eléggé gittegylet összejövetel, ez az MGTT-nek nevezett új fórum, igen, ahol oldalvéleményt kellett legutóbb is képviselni. Teljes mértékben tudtunk pillanatok alatt szakmailag a Ligával is többiekkel közösen kialakítani álláspontot. Itt a különbség valóban van, egyfajta politikai beállítódásban lehet különbség, és a szerveződési elveinkben pedig egy jelentős különbség van. Nyilvánvalóan ezért is vagyunk elég messze egymástól.
Tehát nem kerültek közelebb ön szerint sem, mert
ez rögtön... Ez egy strukturális kérdés, hogy teljesen más a filozófiánk sok tekintetben a szakszervezet politikai ügyekben. Nem általános politikai, hanem szakszervezet politikai ügyekben. Az elmúlt években mi így párosával, különböző sajtótermékekben rendszeresen vitatkoztunk azon, hogy konkrétan milyen eszköz kell választani ahhoz, hogy eredményt érjünk el. Ebben jelentős
azért kérdezem, vannak. Mert rögtön hallottunk olyan hangokat, hogy ezek lepaktáltak, az MSZOSZ és a Liga lepaktáltak.
Címkosok vagyunk, lepaktáltunk.
Várjon, még csak most következik. Nem,
voltunk árulók is.
Igen, azt én nem hallottam, viszont még kap mást is, ne féljen. Megkerülhetetlen a MÁV kargó, az 5 milliárd. Mondhatja azt, hogy összeesküvés elmélet, mondhatja azt, hogy paranoiás vagyok, meg paranoiás ez az ország, nyilván van is benne igazság.
De ön az ország véleményét próbálja itt felém sugalni? Nem, mindenkitől hallottam az összeesküvés elméletet.
De én most csak bevezettem, amíg
következni fog. Hát nem azt, hogy az egész ország paranoiás, nem.
Mondom, mondhatja azt, hogy én paranoiás vagyok, vagy mondhatja azt, hogy paranoiás az egész ország.
Nem, egyáltalán nem paranoiás az ország, mert sokan gratuláltak és örültek neki.
Nyilván én is örülök, és mindenki. Akinek örülök, akinek az anyagi helyzetén akár egy forinttal is javítani lehet ebben a jelenlegi nagyon rossz gazdasági helyzetben, vagy anyagi helyzetben. A kérdés az, hogy szóval, hogy sokan úgy érzékelték, illetve több, mint hogy is mondjam, szóval megpróbálok úgy fogalmazni, hogy ne tudjon megtámadni, és azért gondolkozom, és azért beszélek folyamatosan.
Nem lesz könnyű, nem lesz hogyha könnyű. Innen közelít.
Igen, tehát hogy nagyon úgy tűnik, hogy ezzel az 5 milliárddal megvették a Ligát, és hogy hirtelen ugye önök elkezdték az autóblokádokat.
A Ligában a vasutasok kb. 10%-kal vannak jelen.
De hát ők eléggé súlyosak voltak, vagy súlyosan jelentek meg itt, akár a sztrájkokról volt szó. Tehát ha valakit megkérdez az elmúlt évekről, aki nem is nagyon követi mondjuk a politikát, mindenki tudja, hogy a vasutasok azért, legalábbis úgy gondolják az emberek, egy nagyon komoly potenciál, és egy nagyon komoly érték.
Ezért kapták meg a pénzt, na látja, már is belekeverte magát a bajba.
Nem tudom belekeverni magam a bajba, mert hogy nagyon úgy tűnik, hogy mint szakszervezeti vezető ezzel így megbékélt, és leállítottak minden olyat, amit korábban még itt nekem is a műsorban mondott. Hát például azt, hogy folyamatosan akadályozni fogják a forgalmat. Hogy,
de hát akkor nem figyel oda, november 4-én a Liga 80, de én november 4-éről beszélek, 87 helyen szervezett meg utonállókat, természetesen pozitív értelemben, és ebből a 87-ből több mint 43-at a VDSZ szervezett meg a vasutasok. És természetesen...
De ne arról beszéljen, arról, amit itt mondott, hogy decembertől karácsonyig folyamatosan ellehetetlenítik a közúti közlekedést.
Persze, persze, de azzal most gondoljon bele, akkor, amikor még ezt voltam kénytelen mondani, akkor még a munkatörvénykönyv olyan állapotban volt, hogy a szakszervezetekre földet lehetett dobni. Szó szerint azt mondták a Liga tanácson a szakszervezet képviselői, hogy már nem a sírunkatárság, hanem a szakszereti koporsó már benn van a sírba, és szórják rá a földet.
Én értem.
Hát azért, mert nem volt működési feltétel. A munkatörvénykönyv akkori állapotában nem volt még talán szakszereti tisztségviselővédelem, nem volt egy fia munkaidőkedvezmény, nem lehetett képviselni jogilag a szakszereti tagot a bíróságon, stb. Tehát akkor persze.
Na de akkor másként teszem fel a kérdést. November... Ez az 5 milliárd, ez, hogy ezt elérték a vasutasoknak, ez azért segített abban.
Semmi köze nem volt egymáshoz.
Csak a véletlenek éve, egy teljesen, időbe esése.
Így van, 2007 óta tartott ez a vita a vasút
igen,
és a vasút vezetői és a kormány között.
De a kormány talán nem véletlenül most egyezett
meg. A gyurcsányék azt mondták, hogy a vasutasok visszaérnek a zsarolópotenciára.